Ez a 3-harmad plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélő műsora.
Köszöntöm ezeket, szervusztok! Ez itt a 3-harmad plusz, a 24.hu és a Partizán közös politikai elemző műsora a választási időszak, pontosabban a kampány időszak során. Ma több témával is készültünk a számotokra, beszélgetni fogunk például a vitáról szóló vitáról, hiszen továbbra így zajlik a szága, hiszen jövő hétre bejelentette a közmédia, hogy vitát szervez, többen jelezték már, hogy ezen nem kívánnak részt venni, mások feltételnélkül részt vesznek rajta, megint mások pedig egyébként tüntetést szerveznek a vita helyszínére. Ezt követően beszélünk majd arról a verbális adókapokról, ami a Magyar Péter, illetve a Momentum között alakult ki. Magyar Péter a HVG-nek adott egy interjút, amelyben a Nolimpia kapcsán fogalmazott meg éles kritikát. Erre reagál Donát Anna, illetve maga a Momentum, hogy pontosan mi állhat a konfliktus háttérében, erre is ki fogunk térni a mai elemzőműsorunkban. Szó lesz ettől függetlenül még Dobrev Klárának a bejelentéséről is, amelyben arról tájékoztatta a nyilvánosságot, sőt mostanra már a legfőbb ügyészséget is, hogy a tudomásra jutott a különböző szerződések, amelyekben Súlyog Tamás hát gyakorlatilag külföldi kézzel játszott különböző magyar földeket, hogy pontosan miről szól maga az ügy, erről is szó lesz a mai adásban. Zárásként pedig egy friss hír, alig pár órával ezelőtt publikálta azt a beszélgetését Orbán Viktorral, amelyben Orbán Viktor több témát is érintett. A kampány egyébként szokatlan módon interjúhelyzetben lehetett őt kérdeznie Szirmai Dávidnak. Többek között kérdezte őt az orosz háborúról, az orosz-ukrán háborúról, illetve az amerikai elnökválasztása kapcsolatos lehetséges fejleményekről. De hát leginkább, ami a legérdekesebb volt, az nyilvánvalóan az, hogy milyen megfejtései voltak Orbán Viktornak a belpolitikai helyzettel kapcsolatban. Voltak izgalmas megszólalásai, erre is ki fogunk majd térni. Mielőtt elkezdenénk a műsort, néhány szolgálati jellegű bejelentés. A legfontosabb, hogy továbbra is iratkozzatok fel a 24.hu-ra. Ezzel ugyanis egyrészt tudjátok segíteni a 24.hu munkáját, de ráadásul ti is jól jártok, mert számos exkluzív tartalomhoz csak ebben a formában fogtok tudni hozzáférni. Például, akik már most regisztrálnak, azok feliratkozhatnak a 24.hu politikai újságíróinak a következő X című választási hírlevelére, Pál Zsombor heti hírlevelére, illetve Kele János futball hírlevelére is. Illetve akik korábban már regisztráltak, azok május 22-től érvényesít tudnak egy kedvezményt, amellyel Pető Péter következő a Futball soha nem érhet véget című kötetére érvényesíthetnek majd. A kötetet amúgy május 30-án fogja bemutatni a Turbina Kulturális Központban, és abban a beszélgetésben, amelyben a szerzővel majd lehet találkozni, Nagy József fogja majd kérdezni Pető Pétert. Ettől függetlenül is van még egy utolsó szolgálati jellegű közlemény a 24.hu vonatkozásában, hogy a 24.hu politikai újságírói Győrbe érkeznek május 29-én, ahol egy élő 3-3-as felvételt tartnak a városban. Van még néhány jegy, ha szeretnétek ott lenni, akkor mindenképpen biztosítsátok be a helyeteket, vegyetek jegyet a rendezvényre. Azonnal kezdünk, de előtte még két választási promo videó következik, úgy a 24-től, mint a Partizántól, ezeket nézzétek meg, utána pedig következik a beszélgetésünk. Nem sokára itt vannak az európai parlamenti és az önkormányzat választások, éppen ezért a Partizánnál még nagyobb sebességre kapcsolunk. Május 27-től kezdődően esténként élő nagyadásokkal készülünk, meghívott szakértőkkel, illetve vezető politikusokkal fogjuk elemezni, mi vár ránk a választásokon. Mindenben partnerünk lesz a 24, illetve a Válasz Online újságírógárda is. Mindezek mellett nem csak a hazai fejleményekről, hanem az összes európai ország EP választásáról is be fogunk majd számolni. Ráadásul ott leszünk a Békemeneten, illetve a Magyar Péter féle hősök terén tartandó demonstráción is. Június 9-én pedig egy maratoni, már délután kezdődő élő választási műsorban várjuk meghívott szakértőkkel az eredményeket. A választás másnapjától pedig szintén élő adásokban fogjuk politikusokkal és szakértőkkel értelmezni a választás végeredményét. Itt a Partizánon mindent megtalálsz, amit tudnod kell a közelgő választásokról. Ciao.
Változunk, színesedünk, csatlakozz hozzánk! Regisztrálj a 24.hu-ra exkluzív cikkekért, hírlevelekért és további tartalmakért.
És akkor meg is kezdjük a műsorunkat, be is mutatom a mai vendégeinket. Itt ül velem Bánszegi Rebek, a 24.hu újságírója. Szervusz!
Sziasztok!
Bita Dániel, a 24.hu főszerkesztő helyettese. Szervusz!
Sziasztok!
Illetve Ruf Bálint, politikai tanácsadó, a Vétó szerkesztő műsorvezetője. Szervusz!
Sziasztok!
No, mielőtt rátérnénk a közmédiás vitára, mindenképpen egy pillanatra térjünk még ki a partizános vitára, amiben a 24.hu volt a média partnerünk, amelyet múlt pénteken szerveztünk az EP listavezetők között, és négyen el is fogadták a meghívásunkat. Ugye volt utána egy gyors elemzésünk, amelyen Dani, te is részt vettél, ezért most nem feltétlenül térnék ki arra, hogy milyen szempontok szerint ki nyerhette meg azt a vitát, és kinek adjuk az aranyérmet, és kinek a továbbiakat, hanem inkább egy kicsit az utóéletéről szeretnének kérdezni benneteket, mert hogy függetlenül attól, hogy mit gondolunk arról, hogy ki hogy szerepelt, nyilván a vitán való részvétel lehetősége alkalmat adott arra, hogy valamilyen módon a saját politikai közösségüket mobilizálják, adott esetben a saját teljesítményüket tematizálják, és így tovább. Tehát, hogy valamilyen módon használják ezt a lehetőséget. A ti meglátásatok szerint mennyire sikerült igazából ezt, nem tudom, hírciklusokon átívelően a résztvevő pártoknak bármilyen szempontból is használni, mint lehetséges erőforrást? Elsőként Dániel.
Hát leginkább a DK-nál láttam erre vonatkozó törekvéseket. Egyrészben azért is, mert ők valamiféle mondjuk azt, alternatív nyilvánosságot maguk is építenek, és ők is beszélgetnek itt asztal körül, meg ugye gyorsan kimutatták, hogy Dobrev Klára nyerte ezt a vitát, de hát ez a politika, ez ilyen.
Tehát te is kaptál SMS-t?
SMS-t talán nem kaptam, azt engem elfelejtettek a 2022-es választás óta, már nem kapok SMS-eket. Szóval ott láttam erre törekvést, miközben meg ugye, amit mondtál, tehát hogy van egy ilyen nagyon hosszan átnyúló dolog, ez pedig az, hogy már a következő vitáról vitatkoznak, tehát hogy ahelyett, hogy azt látnánk, hogy nem tudom, azokat a soundbite-okat is mételgetnék, ami vagy ott jól sikerült volna, ahelyett maradt ez a pozíció, mindenki arról beszél, hogy akkor ki fél elmenni a következő vitára, vagy ki az, aki beleáll ebbe, meg hol lesz a következő, meg kitüntet helyette. Tehát, hogy inkább tulajdonképpen az egész kampány, ahhoz képest, hogy nem volt vita Magyarországon, ilyen választás előtti vita, elég régóta.
Hát 2021-ben volt igazából az egy előválasztást előzött.
Igen, tehát az ellenzéki oldalon. Ahhoz képest most ugye egy ilyen vita ciklus van, tehát hogy még egyelőre ott van, hogy a köztévésről fogunk beszélni, de tulajdonképpen az ATV-nek is van egy vita fölhívása, és amennyire tudni lehet, az RTL is
igen.
Tervez valamiféle vitát, szóval hogy az egész kampány másról sem szól, mint a vitákról, ami részint jó, részint nyilván egy picit, van egy pici parodisztikus része is.
Rebeka.
Hát nyilván a kérdés egy kicsit ilyen kommunikációtechnikai alapvetően, tehát hogy hogyan dolgozták fel, de szerintem azért inkább tartalmi abból a szempontból, hogy szerintem akkor lehetett volna jól élni ezzel, hogyha a vita maga is egy koncepció része már, mint hogy nyilván minden műsorban lehet TikTokokat kivágni, meg shortokat, mindegy ilyen megtesszük, akkor is, hogyha feltétlenül nincsen olyan erős mondat, de ahhoz, hogy igazán rá lehessen építeni egy kampányt, ahhoz szerintem az kellett volna, amit én nem láttam érvényesülni, hogy egy bizonyos céllal érkeznek oda a résztvevők, hogy szeretnének mondani valamit magukról, egy kicsit körülhatárolni azt, hogy mi választja el őket mondjuk a többiektől, és ebben az esetben nyilván rá lehetett volna erősíteni. Én ezt annyira nem láttam, és szerintem egy picit ilyen feladat jelleggel oldják meg az előző vitát itt, és a következő vitákat is, és sokkal kevésbé lehetőségként használják ezt a vita, hogy mondtad, cunamit.
Igen. Bárint?
Hát a DK-t én is láttam, de egy pillanatot, hogy mondjak valamit, akkor nem tudtam, volt egy érzésem, amikor ott ültünk, hogy minden négyen ott voltunk valamilyen módon, és akkor hazamentem, és itt néztem magam elő, hogy ez olyan mi volt ez a dolog, és aztán rájöttem másnap reggel, hogy tényleg olyan volt, mint valahogy így képzelem el, hogy a Basti ostroma előtt az Ancien rezsim még egy nagyot bulizik, hogy azt hisz, hogy minden rendben van. Tehát körülbelül ez volt az érzés, az egésznek most, bocsánat, ezt a történelmi analógiát mondom, hogy tényleg...
Erős azért, igen.
Vagy mint a Titanicon, amíg még már mindenki még pezsgőzik, de
próbálom,
már...
Hogy kik vagyunk ebben a képben.
Nem, mi semmi nem vagyunk ebben. Legfélebb a megfigyelői az Ancien rezsimnek, de hogy és ennek az egész utókommunikációs kapcsán ilyen volt, szóval a DK tette a dolgát, volt külön értékelő másnap a DK TB-ben, lelkes rajongója vagyok ott magának a műsornak, és megkaptam én, SMS nem kaptam, de kaptam róla ilyen-olyan posztot, meg stb. Végigolvastam mindenkinek a különböző értékest, hogy milyen jól ment, és ugye benéztem a Tisza pártnak a saját 100 000-es tühöngőjébe, ahol ugye mindenki kijelentette, hogy igazából Magyar Péter nyert, ami szerintem egyébként igaz is. És utána, amit mondtál, szerintem az igaz, hogy ha ennek lett volna bármifajta koncepció, akkor még mindig arról beszélnénk igazából, hogy ki nyerte azt ezt a vitát, de mivel, hogy hát igazából senki nem nyerte azt a vitát, így megyünk tovább a következő kérdésre, ugye, hogy akkor a következő vitát ki fogja nyerni, és ez egy ilyen, hát mondom még egyszer, Ancien Rezsim, a Baszti ostrom előtt még pesgőzik egyet.
A szerkesztő kollégák összegyűjtöttek néhány dolgot, amit szeretnék bedobni, csak azért, mert kíváncsiak, hogy mit gondoltok mindenről. Valóban azt lehet látni, hogy Donát Anna esetében igazából nem volt állítás, hogy mi volt a legfontosabb mondata, vagy állítása az egész vita során. Azt sem igazából értékelte maga a Momentum, hogy ő most győztesként vagy vesztesként jött volna ki ebből a vitából. A DK esetében rendkívül fegyelmezett utókommunikációt lehetett látnunk. Lémariett és a Kutyapárt esetében gyakorlatilag a kommunikáció, mint olyasmi, nem is létezett abban az értelemben, hogy...
Ez a vitáról is elmondható.
És a vitán is van hasonló magatartást próbáltak képviselni, tehát utólagosan kb. Semmilyen módon nem készültek arra, hogy utókommunikációs tevékenységet végezzenek, a pártvezető politikusai nem posztoltak az eseményről, és így tovább. És Torockai László esetében talán a legmeglepőbb, akinek a személye kapcsán azért azt szerintem konszenzuális volt állításként az elemzés során, hogy hát valószínűleg a legjobb szereplést tudhatta a magáinak. Ehhez képest azt lehet látni, hogy például Duró Dóra, akinek van Facebook oldal és elég aktív is rajta, semmilyen módon nem dicsérte meg, semmilyen módon nem hivatkozta be Torockai Lászlónak a teljesítményt. Ugye Torockainak nincsen Facebook oldala, de más oldalain sem nagyon lehetett látni. Volt egy TikTok videója, amiben valamilyen módon kommunikált mindenről, de például a YouTube csatornája, ami a legnépszerűbb social media felülete, azon semmit nem kommunikált erről a vita helyzetről.
De Marci, hát, hogy a magát a vitát, nem tudom hány százezer ember, szóval mint félmillió ember látta, van alatt egy hatalmas kommentfolyam, amiben a kommentfolyamban a Torockai László nyert. Tehát, hogy azért ez egy elég komoly valami számára, úgy közben, mint beszéltünk ott a vitán is, hogy nem tudom hányadik hónapja, hogy teljesen a nyilvánosságból eltűnt Magyar Péter miatt. Szóval szerintem, ha valaki jól járt ebben, és visszajött egy kicsit abba a játékba, hogy 5% fölött lesz-e vagy alatta, az a Torockai László. És ott a YouTube-on a Partizánnak a komment részében pedig hát szerintem kiütéses győzelmet aratott úgy, hogy közben mindenki más, hogy elmondta, hogy a vitáról mi a véleménye, de azon belül ő nyert ott.
Meg úgy, hogy neked mondta, ugye Rebeka, hogy neki ez egy ilyen, nem tudom, mi volt a pontos szó, ez két jó dolog, hogy nem tudom, hogy kinek mondta és hogy mit, de tehát, hogy ilyen farkasverem vagy valami ilyesmit
mond. Igen, azt mondta, hogy ez neki ugye ellenséges térfél volt, és hogy ezt is
pontos szóhasználatra, de hogy nyilván neki oroszlán állat volt benne, és még egy természeti képződmény. Igen. Tehát, hogy azért neki nyilván nem a természetes közege feltétlenül a Partizán, és ahhoz képest...
De kihasználta, és
jól csinált. Igen.
Na jó, hát akkor térjünk át a köztévés vitára, ugye aminek az időpontját már pontosan tudjuk, ez május 30-án lesz, tehát jövő csütörtökön 8 órától. A helyszín a Várkert bazár, ami csak azért meglepő, mert egyébként nem lesz közönség, tehát azt nem közvetíti élőben senki, csak a képernyőn keresztül. Mind a 11 lista vezetőt meghívták, a szabályokról pedig azt lehet tudni, hogy minden jelölt fejenként 7 percet kap 4 téma kapcsán kifejteni a véleményét, illetve vannak nyitó és záró beszédek, és van reakció idő is. Na most a Kutyapárt már bejelentette, hogy nem megy el, helyette valamit szerveznek a Várkert bazárhoz, valami fajta tribünt kiraknak, és oda bárki mehet és vitázhat majd. Magyar Péter is demonstrációt hirdetett meg ugyanoda, ugyanakkor azt nem cáfolta, hogy részt venne a vitán, vagy legalábbis erre vonatkozóan nem hangzott el tőle állítás. Dobrev Klára után pedig Donát Anna is kiírta, hogy Magyar Péternek muszáj részt venni a vitán, és Dobrev Klára nyilatkozott is, hogy ő maga ott lesz majd. Mit gondoltok a vita fölépítéséről, milyen vitára számítotok, mekkora lesz ennek a jelentősége a belpolitikai napirend alakítása szempontjából, Bálint?
Na most van itt egy nagy dilemma, hogy az ellenzék különböző formációkban és különböző vezetőkkel 14 éve azt szeretné, hogy ez a vita legyen. Hogy ezt a vitát szeretnék-e, vagy az, hogy legyen vita, az egy másik kérdés, de most ugye szerintem az a helyzet a Fideszben, hogy a Fideszben az a helyzet, nem az MTVA-ban, hogy akkor legyen egy vita, aminek egyetlen egy célja van, hogy összeterelje a 10 ellenzéki jelöltet, és egy ilyen bohóc autóba beültesse, és így hintáztassa ugye, a képernyő előtt őket, hogy ti vagytok a leghülyébbek, és közben még lehetne még hallani még, nem tudom, a Benny Hill-nek a show-nak a hangját is mögötte, és akkor minden rendben van. És az a kérdés ilyenkor, hogy 14 éve követelik a vitát, megkapják, nem azt, amit kértek, akkor egy demokráciában, amiben úgy közepesen élünk, hogy lehet ahhoz viszonyulni, hogy nem a te szabályaid szerint be se vagy vonva, hazugságra épülve, közönség nélkül, két fideszes által levezényelt dologban részt veszel-e vagy nem. És ilyenkor van az, hogy ilyenkor kéne lenni egy minimális ilyen, hát mondjam, önvédelmi reflexnek az ellenzéken belül, hogy te komolyan, tehát akkor most ebben részt veszünk ebben a játékban, mert azért, mert ebben bemegyünk, és azt hiszem, hogy elkezdjük egymást cikizni, hogy ki jön és ki nem jön. Hát hogy lehetne egy ilyen dologban egyébként tényleg részt venni?
Ezt követelték, mert mit gondoltak, bocsánat, hogy ez majd a, nem tudom, Benyó Rita, vagy a Nagy József fogja moderálni?
Hát Marci, ugye mi ezt tudtuk, hogy ez lesz, hogy
az, ők is
hogy
maguk,
hogy ők mit tudtak, meg mit nem, azt nem tudom, de az, hogy valaki, hogy ebben a dologban, aki részt vesz ebben, és eljátsza azt, ugye mindent legitimálsz ezzel. Mindent. A 120 milliárd forintos MTVA költéseket, az elmúlt 14 évnek a közmédia felépítését, az, hogy minden rendben van, mindenre rakod a pecsétet, mert rendben van, ott vagyok és részt veszek. És bocsánat, csak egy gondolat. És ez lenne az állapot, amikor ugye beszéltünk egymással valamikor, hogy hogyan lehetne a DK-nak kicsit kijönni ebből a zuhanó repésből, amiből van. Hát pontosan azt kéne mondani, nem azt kell mondani, hogy gyáva vagy Magyar Péter, és gyere el, mert különben nem vagy férfi, vagy valami hasonló ilyen pánikra. Azt mondtam, igen, hát ilyenben tényleg ne vegyünk részt. Lehet, hogy a Magyar Péter a Fideszből jön, meg nem tudom, a Fidesznek az embere, de ezt tényleg közösen kell megoldanunk, mert ebben tudunk magunkat megkülönböztetni abból, hogy akkor ne kapja meg tőlünk a pecsétet az, hogy minden rendben van.
Szerintem nem csak az a probléma vele, hogy ezzel legitimizálja, hanem ugye a téma kijelölések. Szóval szerintem alapvetően az, hogy egyébként meghívják az összes szervezetet, azzal így nehéz vitatkozni.
Ezt közté nem tehet mást.
Tehát, hogy lehet mellette érvelni, hogy ez miért helyes, így el lehet fogadni. Viszont a téma kijelölésekkel azzal nem csak az van, hogy azokról a témákról kell majd beszélniük és vitatkozniuk, ami jó a Fidesznek, vagy hogy mondjuk kedvez a Fidesz jelöltjének, hanem az is, hogy ők a saját álláspontjukat, hogyha elmondják, az a pont a kormánypropagandát fogják megerősíteni. Gyakorlatilag egy olyan szerepbe mennek bele, ami igazából már hónapok óta fel van építve, évek óta fel van építve, és nem nagyon látom, hogy ebből amúgy milyen retorikai bravúrral tudnának kiszabadulni, hiszen azokról a témákról kell beszélni, amiről az egyetlen dolog, amit hallanak a választók róluk, az, hogy mondjuk, nem tudom, háborúpártiak, ott lesz a kérdés, és nyilván...
Szerintem a kérdésre lehet mást is mondani, szerintem, tehát, hogy a két percet van, nem fog közbeszólni, szerintem mondjuk a vitavezetők
személye is. De migrációval kapcsolatban nehezen fogja a két percben meggyőzni őket.
Szerintem arra sok mindent mondhatnál, de szerintem még messzebbről is kezdeném, majd szóljatok, hogyha többen aludtak, hogy van ez, amit a Bálint mond, hogy van a fideszes érdek, szerintem van egy másik érdek is, és szerintem vita. Azt hiszem, te is ezt mondtad, én egész biztosan, hogy arra tippeltünk, hogy lehet, hogy nem is lesz vita. Szerintem vita leginkább azért lesz, mert attól megijedtek, hogy megvalósul az a tüntetés, amit Magyar Péter elmondott, hogy oda megyünk a Kudigonda utcához 100 000-en. Ugye azért azt is nehezen menedzselte az MTVA, amikor 15 ellenzéki képviselő ment oda, és Varjú Lászlót kellett lebirkózni a biztonsági személyzet erre jó, alkalmas állapotban lévő tagjainak, meg Kunhalmi Ágnesnek is szaladt az ajtónak. Tehát, hogy azért, hogyha az van, hogy egy ilyen vita, egy kikényszerítő tüntetés van, az nem biztos, hogy jól menedzselték volna, ezért kitalálták azt, hogy legyen, és utána jött az a szempont, amit a Bálint mond, hogy hogyan lehet ezt nevetségessé tenni, vagy politikailag úgy alakítani, hogy az részben vállalhatatlan legyen, vagy oda menni, vagy ha oda mennek, akkor az ő szabályaik szerint játszani. Én is azt gondolom, megnéztem a 98-as vitát, nem tudom, emlékeztek rá. Ugye Orbán Horn vita a két forduló között volt, a két forduló előtt, vagy az első forduló előtt egy olyan választási vita volt a köztévé stúdiójában, ahol 14 vagy 15 listavezető volt ott, egyébként a regnáló miniszterelnök Horn Gyula, Orbán Viktor, Kuncze Gábor, Csurka István, Türmer Gyula, Tordján József, Magyar György, és még Géna Németh Ágnes. Mindenkinek 5 perce volt, de még az is egy vita volt abban az értelemben, hogy lehetett egymásra reagálni, nem az volt, hogy 2 perc, 2 perc, 1 perc vége, hanem közben lehetett szólni, lehetett szót kérni, tehát hogy a struktúra mégis olyan volt, hogy egy vitára emlékeztessen. Itt ezt nyilván teljesen ki fogják zárni, előre világossá tették, hogy nem tudom, lekapcsolják a mikrofonját, ha valaki nem tartja be a szabályokat. Valóban a téma, hogy lehet beszélni a háborúról, a migrációról és a demokráciáról, vagy a mezőgazdaságról, mintha ezek valamilyen módon vagy lagosak lennének, vagy ez két össze nem egyeztethető dolog lenne, az elég komikus, és akkor ott van az a szempont, amit szintén a Bálint mond, hogy egyébként meg a részvétellel te legitimizálsz-e. Én is azt gondolom alapvetően egyébként, hogy erre inkább nemet kell mondani, és inkább azt mondani, amit Magyar egyébként lebegtett, hogy ez kollaboráció, és persze akkor a következő vitaetapot kinyitni, hogy arra meg nem nagyon látok okot, hogy mondjuk az RTL-ben miért nem menne el vitatkozni, akár Dobrev Klárával, akár Dajcs Tamással és Dobrev Klárával, és akkor lenne egy olyan vita is, ami elől már azok az érvek, amiket eddig fölhozott, tehát ugye szerintem azt talán múltkor is mondtam, az a leggyengébb érv, hogy addig nem megyek el sehova vitatkozni, amíg a köztévében nincs vita. És én is volt ebből a szempontból fel, hogy a Partizánban nem ment el.
De láthatóan,
hogy ez nem zavarja most, megy el,
láthatóan, hogy nincsen politikai költsége ránézve.
Hát láthatóan semminek nincsen jelenleg. Igen, erről is lehet, hogy beszélgetünk a következő témánál. Ezzel együtt szerintem azért, tehát hogy nem csak a politikai költségek vannak, hanem vannak helyes szempontok is ettől függetlenül. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a vitát kihagyni az egy bőven vállalható álláspont, sőt.
De bocs, szerintem van itt egy fontos dolog, hogy nem attól elszoktunk, hogy nincsen vita. Ugye 2006 volt az utolsó vita, amikor Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitázott a közös szabályaik szerint két műsvezetővel, előre megállapodott módon, és ott volt egy ilyen vita a egyébként a köztében. De attól is elszoktunk, hogyha esetleg lenne vita, akkor azért ez minimum követelmény, hogy a vitában részvevő feleknek legyen legalább valami fajta beleszólás abban, hogy miben, hogy mi a vitának a formátuma. És az meg egy egészen elképesztő, hát nem arcátlanság, vagy semminek nincs magyarországon arcátlansága, hogy ez a két ember vezeti ezt a vitát, hogy még a látszatra sem, tehát az az ember, aki még egy pár hónappal ezelőtt, tényleg hát nem is tudom, hogy milyen szerelmes verset mondott, vagy nem is tudom, szonettet mondott Orbán Viktornak hoz, és arról is volt szó, hogy ő lesz esetleg a főpolgármester jelöltje a Fidesznek.
Aztán
pedig nyilván, aztán meg elment egyébként nem tudom milyen egyik legzsírosabb NER állásba. Tehát az, hogy ilyen szinten vagyunk ebben, szerintem ez tarthatatlan, és mondom még egyszer, de ez tök mindegy, hogy a Fidesz mit csinál, mert a Fidesz ugye ássa az árkot, amiben aztán be lehet majd sétálni. De ilyenkor kéne lenni valamilyen fajta immunrendszernek az ellenzéknek, hogy akkor tényleg, srácok, a mi bőrünkre megy, minden, amit eddig mondtunk, mindannyian azt fogjuk itt zárójelbe tenni, és legalább ne, tehát vegyük ki a fejünket, hogy mondjam, a nem mondtam, hogy honnan, és nézzük azt, hogy homokból, igen, hogy a rövid távú érdekeket, és a hosszú micsoda. És a DK-nak az ez a magatartás, amit csinál, szerintem ez az ő pánik reakciójuk, hogy egy kicsit lenyugodnának, vennének két levegőt, és kifújnák, hogy akkor most tényleg oké, rendben van, hogy süllyed a tábor, és nagy baj van, a négyből lesz kettő, és a többi, de attól még a jövőbe vetett dolga. Hogy fogja úgy bármikor kritizálni Gyurcsány Ferenc, Gréci Zsolt, Dobrev Klára, az MTV-át, vagy a propaganda médiát, hogyha oda megy, és az ő szabályaik szerint az üres várkertben vitatkozik, csak azért, hogy elmondhassa utána a Magyar Péterre, hogy ő fideszes.
De emiatt szerintem egy kicsit felmerül, hogy egyébként mennyire volt ez egy jó követelés amúgy, hogy legyen mindenképpen vita a köztévében, mert hogy itt azért nagyon sok szereplő ehhez kötötte így a többi vitán való résztvételét, illetve hát magát a tényt is, hogy hogyan sikerülhet a kampánya, miközben amúgy ez egy patthelyzet nagyon sok, szinte az összes szereplőnek.
Ezek nem átgondolt dolgok, szóval a Magyar Péternek szerintem vannak hibái, nem is olyan kevés, politikai hibái, amikor akár beszélgessünk is. Azok a hibák, ezek azért abban vannak, hogy szerintem egyszemélyes showként megy előre, és néha mond ezt, néha mond azt, és abban miből lesz politikai nagy hiba, az egyelőre még nincs olyan sok dologból, például mondjuk a vármegye lista, azt hiszem egy hiba volt, a Momentumról majd beszéljünk, de ez is egy olyan dolog, hogy azt hitte, hogy majd akkor ez nem lesz. Na de a Fidesz nem így működik, hanem úgy működik, hogy azt nézik meg, hogy nekik mi az, és mi nem, és mi visz. És persze attól megértek, hogy akkor lesz a Kunigaunda utcában egy olyan tüntetés, ami valóban emberek vannak, és nem csak parlamenti képviselők, de nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy meg tudják mutatni azt, hogy ez egy bohóc autó, ami újra szágult. És nálam, hogy abban van vitám, mindenhol van, hogy a Partizánnál is volt egy olyan vonal, amit meghúztak abban, hogy ki az, aki komolyan vehető párt, és ki az, aki bohózkodik ebbe még a bohóc autón belül is. Ha most engem megfeszítes, tudom, hogy ki a moment, milyen megoldás mozgalomnak a tessék, hát valaki nem is kell megfeszíteni.
Amit mondasz, az logikus, de ezzel együtt szerintem, ha 11 lista van, szerintem egy közmédiától az vállalható. Szerintem az teljesen oké. Okay. Itt egy másik probléma
szerintem. Bocsánat, a 2022-es választáson 1%-ot meghaladt pártról beszélünk.
Igen.
És én is gondoltunk erről nagyon sok mindent, én is gondolok sok mindent, de nem hiszem,
hogy abban sem vagyok biztos, hogy 11-én fognak végezni a 11 listát.
Sőt.
Szóval, hogy értem, hogy mondasz, lehetne két vitát szervezni, sokféle megoldás van, ugye csinálta ezt 2006-ban, ugye a közmédia, amikor volt egy vita Dávid Ibolyával és Kunce Gáborral, ugye?
Így van.
És
kétfajta vita.
Tehát erre lennének megoldások. Itt szerintem az egy érdekes dolog lesz. Szerveződőben van még, de azért a jövő héten is lesz egy ilyen műsor majd, és akkor ott fogjátok ezt elemezni, hogy persze az is kérdés, hogy hogyan fogják ezt az időkeretet kihasználni. Tehát, hogy felszállnak-e a bohóc vonatra, értem, hogy te azt mondod, hogy a jelenlétükkel felszállnak, vagy egyébként abban a két percben olyan dolgokat mondanak el, amik nem hangzanak el a köztévébe. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból érdekes lesz, nyilván más a politikai kommunikáció, mint akár a 2006-os vita idején volt, ahol ugye Orbán Viktor nagyon meglepte azt, hogy Gyurcsány Ferenc...
Lárifári.
Hát meg tudta, hogy mit fog mondani abban az egy-két percekben, de ma már ez senkit nem lep meg. Hát ma már így működik a politikai kommunikáció, hogy mindenki Reels meg TikTok videókban. Itt ugye itt fogunk látni 11-szer, vagy 10-szer, vagy 9-szer, vagy hányan elmennek, szor 3-szor egy-két perces TikTok meg Reels videókat. Szerintem a résztvevők most ezekben a percekben vagy minket néznek, vagy ha nem ezt csinálják, akkor otthon ülnek a tükör előtt és gyakorolják azt, hogy mit fognak mondani a rendelkezésükről álló 60 másodpercben, hogy az 60 másodperc legyen, hogy az ki legyen mérve, jól álljon közben a fejük, nem tudom. Tehát, hogy ez nyilván egy ilyen szempontból nem egy vita lesz, hanem egy hát performance mindenkinek. Ha.
Az viszont egy vita, és majd szeretném, hogy Rebeka, te válaszolnál erre elsőként, amit Magyar Péter pattintott ki a Momentum irányába a HVG-nek adott interjújában, ugye Siófokon készítették vele, és ott gyakorlatilag úgy nyilatkozott, hogy a Momentumácsok azért sem lehetne elképzelni bármifajta együttműködés, mert hogy bűnben fogad párttal nem akar együttműködni, mert idézve őt, egy nemzeti ügy ellenében kampányoltak. Ugye nyilvánvaló itt a Momentumnak a Nolimpia kampányára gondolt, ő ez alatt valószínűleg azt értette, hogy a az olimpia megszervezése az valami fajta nemzeti minimum kellett volna, hogy legyen. Erre Donáton elég gyorsan reagált, és úgy nyilatkozott, hogy megmentettük az országot az államcsődtől, és hogy nemtelen vád, amit Magyar Péter mond, és az lenne a minimum, hogy kiáll a vitára, és ott méreti meg az ilyen kijelentéseit. A kérdés alapvetően itt szól felétek. Esélyt kapott Donáton arra, hogy visszaszerezze a sokak feltételezése szerint a Magyar Péter irányába átszivárgó momentumos szavazókat, vagy igazából milyen lehetőséget kapott most azzal, hogy Magyar Péter ebben frontot vállalt velük?
Hát esélynek én ezt annyira nem nevezném. Azt szerintem nagyon látszik, hogy egyfajta ilyen egzisztenciális harcban van a Momentum saját magával, meg saját magáért. Szerintem egyébként már az általatok rendezett vitán is érződött, hogy mondjuk az, hogy liberális ezt felvállalta, azt szerintem ez egy olyan Momentum volt, amit korábban nem történt meg ennyire határozottan. Szerintem ők sokáig odafigyeltek azért, hogy mint most Magyar Péter egy picit így a centrumba helyezkedjenek, vagy ne annyira definiálják, hogy akkor most jobboldaliak vagy baloldaliak igazából, és ezzel az egész liberális mondással arra például szerintem lehetett volna akár építeni, de amúgy ebben is, tehát hogy a Nolimpiával szemben felvállalta, hogy az igazából az nekik egy ilyen mitoszteremtő esemény, illetve még a vitára visszaugorva megint ott a jogállamiság eljárással kapcsolatban, ott pedig a Torockai Lászlótól kapott olyan érveket, ugye, hogy azzal igazából ő az ország ellen tett, és ott is nagy nagyon erősen beleállt abba, hogy nem, hogy ezt ők felvállalják, és hogy ők ezt nem akarják eltitkolni, hanem hogy ők erre büszkék is, hogy szerintem az látszik, hogy így próbálják felvenni, és talán megcélozni azt a valószínűleg, vagy reményeik szerint létező magát liberálisnak valló választóközönséget, akinek mondjuk, hát nem tudom, Magyar Péter nem elég liberális.
Csak megjegyzés, hogy valóban egyébként annyira erősen játssza a liberális kártyát Donát Anna, hogy úgy is fogalmazott, hogy szerinte Magyar Péter a liberálisokat és a korrupciós harcot ugyan megveti, de a liberális és korrupciós voksokra szüksége van. Bálint.
Szerintem ez egy politikai hiba volt a Magyar Pétertől, hogy ezt mondta a HVG-nek, és szerintem ez azért van, mert nem tudom hányadik napja járja az országot, és napi hét ilyen, nem tudom, performanszot letol, és utána azt gondolja, hogy utána még adni kell egy nagy interjút a HVG-nek. És hogyha belegondolna abba, hogy mit mond, és utána ezt valaki kijavította volna helyette, és mondjuk nem, akkor lehet, hogy nem így lett volna ez a ominózus idézet. Én szerintem a következő van. A Momentumnak azok a szavazói, akik a Nolimpia miatt szavaztak a Momentumra 18-19-ben, annak 99%-a most Magyar Péter szavazója, tehát őket sikerült így csípőből megsérteni szerintem. Egy-kettő pedig ugye azért az egy igazság, hogy azért ott Budapesten azért gyűjtött a Momentum népszavazásra, hogy döntsük el, lehessen döntésünk abban, hogy akarjuk-e vagy nem akarjuk-e az olimpiát Magyarországon vagy Budapesten. És ez ilyen egyszerű.
Bocsánat, hanem hát nem mindenki emlékszik rá, mire a kormány visszavonta a pályázatok, hogy népszavazás lett volna.
A kormány visszavont, és a Momentum pedig ebből egy párt lett, ami aztán 18-ban nagyon súlyos vereséget szenvedett, és 19-ben aztán visszatudott ebből jönni. A lényeg az az, hogy ez egy politikai hiba, újabb politikai hiba, szerintem teljesen fölöslegesen sértett meg valakit. Donát Anna erre, hogy mondjam, az ő imórendszere, vagy az ő rendszere tudott rá érdemben reagálni, hogy ettől még vissza fogja jönni hozzá a 99%-ba tőle elpártolt szavazóknak a 5%-a is, azt nagyon-nagyon kétlem.
Láttunk egy kis ízelítőt, az volt az érzésem abból, hogy mit keresett Magyar Péter a NER-ben egyébként. Tehát, hogy ez a klasszikus fideszes reakció, ugye, hogy államgyilkosok nagyjából ezt mondta el. Ami azért érdekes, mert aztán tényleg nálam meg a szeretve tisztelt főszerkesztőnknél nagyobb sportrajongót nehéz elképzelni, de hogy rengeteget írtunk még annak idején a Népszabadságban arról, hogy hát itt ezer és ezer milliárdokról van szó, nem arról, hogy szeretjük-e a sportot, meg hajrá magyarok-e vagy sem, hanem arról, hogy azt mondogattuk egymás között, hát egy keddet kéne előbb megrendezni ebben az országban, és utána egy olimpiát. És a 24-es olimpiáról volt szó, ugye azóta persze Az, hogy a 36-os olimpia egyébként reális, hát fölépült minden sportinfrastruktúrában, fölépült stadion, MVM dom, atlétikai stadion. Ez kiderült, hogy föl tudunk építeni egy olimpiára elegendő sportlétesítményt, akár már a 24-esre is föl tudtuk építeni, már csak egy várost kell köré építeni.
Meg légkondítom
közlekedéssel, infrastruktúrával, persze, és ezekből semmi nem történt, és kivéreztetik a főváros, tehát ennek a és erre az legyen a reakció, hogy ez egy bűnben fogant, miközben tényleg ők egy népszavazást kezdeményeztek, nem azt mondták, hogy ne legyen. Ez egy nagyon klasszik neres reakció volt, amit szerintem is politikai hiba, és nyilván fölvethető, hogy akkor miért akarod megbántani azokat az embereket, akik egyébként már a te szavazóid.
Engem az érdekel egyébként, hogy mondjuk Magyar Péter ez politikai hibának tekint ilyen, mert hogy te azt mondtad, hogy ugye azért, mert hogy fáradt volt, és ugye ezt én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként egy nyugodtabb lelkiállapotban ezt vissza akarná vonni, mert hogy szerintem az egész karakteréből így jön ez a mondat, és pont azért, amit a Dani is mondott, hogy ő azért nagyon sokszor, nagyon sok témában kiderül róla, hogy igazából az az alapvetően fideszes, vagy neres, vagy ez jobboldali konzervatív hozzáállás, ami úgy tűnik, hogy nagyon a sajátja, és nagyon zsigerileg jön belőle, azt ő egyelőre nem akarja levetni.
Meg amit Marci mondott, bocsánat, csak hogy tényleg úgy tűnik, hogy nincs.
Nem fog rajta.
Igen, nem fog rajta, nincs rajta támadási felület, most nyilván nem reprezentatív, vagy ilyesmi, de ma kilakott válaszul a Momentum egy videót, amiben végigveszik, hogy mit csinált Magyar Péter 17 és 22 között, nyilván tudjuk, diákhitel, stb., nem tudom, csak. Mi a top komment? Az a top komment, hogy ezt nem kellett volna, lementetek egy olyan szintre, amikor ők válaszoltak valamire. Lehet, hogy személyeskedve, meg nem tudom, hogyan meg, de hogy hát nem, és ez legyen a reakció, hogy ti most beleálltatok Magyar Péterbe, tehát hogy...
Politizálni mertetek.
Igen. Szóval, tehát a teflon bevonat van.
Vagy a trumpizmus, ugye ezt mondogattam egy ideje már, de szerintem, hogy politikai hiba vagy nem, szerintem abban a szempontból politikai hiba, most a szónak most a definíció szempontjából, hogy 17 napon hátra a választásokig minden olyan lépés, ami egy szavazócsoportot távolított magadtól, az egy politikai hiba. Ezért mondom, hogy akkor ez például a politikai hiba, az ellenfél ki tudja használni, de az ellenfél jelen pillanatban szerintem már a, hogy mondjam, a földön van egy. Kettő pedig akkor politikai hiba, hogyha valóban ez nem lehet eltántorítja. Szerintem egyik se történik meg, de ettől még maga a jelenség, hogy valaki így beszél egy interjúban, és környezetlenül mondja a magáét, szerintem az egy politikai hiba, mert az azt mutatja, hogy kell belőle néha visszább jönni. És ugye van ez a hevület, ami 9-ig szerintem ki fog tartani. Tök fölösleges napot el lehet ebből tölteni, hogy az ember akkor most kiavítja, hogy akkor most akkor hogyan gondolta a bűnbenfogás. Mert utána ugye, nem is tudom, talán a Donát Annánál, vagy kommentbe próbálta mondani, hogy nem is úgy gondolta, erősen fogalmazott, hanem inkább a népszavazás, stb. Ez egy tök fölösleges órák, amit a kampányból az embere elvesz. És mondom még egyszer, szerintem ez azért van, mert egyszerűen nagy interjút, mondjuk 3 vagy 4 ilyen performance után az ember már nagyon nehezen tud adni, nem beszélve, hogy nem tudom, hogy 100. város után, meg aztán meg még nehezebb. És bocs, egy utolsó válasz. Ez nem a NER-nek, vagy nem a Fidesznek feltétlenül az alapélménye, hanem ez a fajta gondolkodás az azzal szembe jött létre, hogy volt a Horn Gyula féle, nagyon régen volt ilyen kisembek, magyarok kicsik, húzunk magunkat meg, örüljünk, hogy van, nem tudom, merjünk kicsik lenni, és ebből a 2000-es években, ez is történelem lett ez, hogy ugyan már, hát az tud csinálni Görögország, majdnem belement, államcsődbe lett, ez mindegy, tud csinálni Görögország, akkor mi, aki egy sportnemzet, miért nem tudunk büszkék lenni arra, hogy mi vagyunk, nem tudom, mindenféle, nem teljesen pontos statisztika alapján, nem az egyfőre jutó, nem tudom, aranyérmek szempontjából a legjobb, mi miért tudnánk ilyet csinálni? És a Magyar Péter és az egész közeg, amiben ő jött, ugye ebben itt kapta meg a nemzeti érzését, hogy hát persze miért tudnám megcsinálni, és ezt vitte, egyébként az Orbán Viktor ezt megfogta, tehát ez nem az ő dolga volt, ezt megfogta és felnyitotta. És ő szerintem ebben él, hogy miért vagyunk mindig ilyen lekicsinlőek saját magunkkal szembe. Ettől még persze hiba marad, és attól még, hogy a népszavazás kezdeményezés pedig a Momentum részéről egy szuper dolog volt akkor, és egyébként mi az 17? 7 évet tudtak belőle majdnem élni.
Hát igen, csak ezen a kérdés, akkor miért nevezze ez bűnben fogantatásnak, de mindegy, ez az ő dolga. A választók majd eldöntik, hogy ebből mit vannak le következtetésként. Menjünk tovább Dobrev Klárára, hogyha lehet, mert hogy ő egy szerdai sajtótájékoztatón megvádolta a regnáló köztársaság elnököt, Súlyog Tamást, azzal vádolva meg őt, hogy még ügyvédként segítkezett abban, hogy osztrák üzletemberek kiskapukat találjanak külföldiek földvásárlási tilalmának kijátszására, és így 3 osztrák üzletember jutott hozzá jelentős kiterjedésű csongrá visegrádi mezőgazdasági területekhez. Dobrev azt is bejelentette, hogy egyébként a dokumentumokat át fogja adni a legfőbb ügyészségnek, ezt egyébként megtette a mai nap folyamán. A köztársasági elnöki hivatal pedig azzal reagált az egész helyzetre, hogy tagadta, hogy Sólyok bármilyen bűncselekményt követett volna el. Ők maguk egyébként jogi lépéseket helyeztek kilátásba, csak úgy, mint Gulyás Gergely a csütörtök délelőtti Kormányinfón. Politikai értelemben szerintetek mit tud nyerni Dobrev Klára a választási hátralévő időszakban a Sólyok ügyből? Dani.
Az is egy izgalmas kérdés, akkor válaszolok először erre. Meg szerintem, hogy mit tud veszteni Sólyok Tamás, az is egy izgalmas, ugye, és arról is beszéljünk majd. Szerintem a DK bizonyos értelemben elég jó témát talált, vagy végre talált egy témát Magyar Péteren kívül. Szerintem az egy fontos dolog volt azért itt az utolsó időszakban, hogy végre valami önálló saját dolgot tudjanak mondani, és nem mindenben hozzá.
Ami az önálló, vagy a közvetlen köztársasági elnök választás témája.
Igen.
Tehát, hogy ez még hozzákapcsolódhat ehhez egy igen. adott ponton.
Igen, de tehát, hogy...
Újra aktuális eteleti.
Szerintem, hogy elég kellemetlen helyzetet állítottak elő a kormány oldal számára, abból a szempontból, hogy itt nem az a kérdés, hogy itt a BTK mit mond, hát... ha történt is valami réges-rég elévült ilyesmi. De hogy már erről beszélgetünk, hogy bűnöző a köztársaság. Bocsánat, hát megbukott Schmidt Pál, megbukott Novák Katalin. Egyikük sem volt bűnöző, egyikük sem követett el semmi bűnt, mind a kettő morális ügybe bukott bele. Ez egy morális ügy lesz, kicsit a DK szempontjából az a fura, hogy a jobboldali közönséget zavaró, elvileg őket zavaró morális ügy, hiszen azért nem a Gyurcsány kormánynak volt a fő állítása az, hogy a külföldiektől meg kell védeni a termőföldet, bocsánat, föl fogok olvasni valamit, előbb írtunk róla egy cikket a Kozák Dani kollégám, tehát a 2014-es a jelenlegi agrárminiszter által benyújtott törvénymódosítás, ami szigorítja ennek az ügynek a megítélését, a zsebszerződések ellen fölép, szó szerint így szól, jogsértő megállapodások rombolják a közbizalmat, egész kreatív iparág épült rájuk az elmúlt időszakban a hivatásuk eszmélyiségét megcsúfoló jogászok közreműködésével. Na ezt követte el a mostani köztársasági elnök, a jelenlegi kormány egyik tagja szerint. Ebben azért bőven van szerintem potenciál. Nyilván olyan helyzet, amikor nem kizárólag erről lesz szó, tehát én azt nem gondolom, de én végigkövettem, még az MT-ben dolgozom, a Schmidt Pálnak azt a vergő. Ugye Novák Katalin 6 nap alatt bukott meg körülbelül. Hmm. Az egy atombomba volt ugye a Fideszre nézve, pedofília is mi. Schmidt Pálnak 3 hónapba telt, de köznevetség tárgya lett. Szerintem, ha van olyan pozíció, amivel nagyon nehezen összeegyeztethető az, hogy te a morális integritásod támadható, az a köztársasági elnöki még most is. Sokat kiüresedett ez a pozíció, sokat tett érte a Fidesz, de ez egy ceremoniális pozíció, az a dolgot, hogy átvágd a szallagot, és beszélj a gyerekeknek, nem tudom, ha meghívnak. Ezzel azért az nagyon nehezen összeegyeztethető, hogyha mindenhol azt hallják, hogy te bűnöző vagy.
Sőt, hát ugye mondta az Orbán Viktor, most mondta ezt az interjújában a Blicknek, hogy egyébként az olimpiára a köztársasági elnöknek kell menni, az is egy zsenánt helyzet lehet majd, amikor majd ott esetleges olimpiai aranyokat, vagy bármilyen érmeket kell mellette átadni a bárkinek is. Rebeka.
Én nem látom ezt annyira veszélyesnek vagy erősnek. Tehát egyrészt szerintem ez a történet, bár nyilván morálisan megkérdőjelezhető, és hogy nyilván van felelősség, és Sólyok Tamásnak, amennyiben ez úgy történt, ahogy volt, de hogy sokkal-sokkal gyengébb történet, mint amilyen a Novák Katalin ügye volt. Az igaz, hogy amúgy a magyar földek védelme szintén valamennyire a Fidesznek a szívügye, de például azt én nehezebben hiszem el, hogy mondjuk ez a DK-nak is annyira fontos, hogy ezeket a bizonyítékokat ő mindenképpen most így be akarta mutatni. Míg mondjuk a Novák Katalinnél tényleg az volt, hogy szerintem az egy konszenzus, hogy olyan embernek nem adunk kegyelmet, aki nem tudom, egy pedofil elkövető elleni hamis tanúvallomásra akart rávenni rábízott gyerekeket. Az, hogy meg kell védeni a magyar földet a külföldiektől, azt szerintem nem egy ennyire élesen. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy van az országnak egy nagy része, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli egyébként, hogy a magyar földek magyar vagy külföldi kezekbe
kerülnek. De a Fidesz saját mitológiai szempontjából nem lehet ez egy súlyos adott esetben is a pajzson?
Ugye, nyilván most abból a tapasztalatból indulunk ki, hogy a Novák ügy az átütötte a mindenféle buborékokat, de én nem látom, hogy feltétlenül attól, hogy Dobrev Klára tart egy Facebook live-ot arról az ügyészség előtt, hogy ő átadta azokat a papírokat, ami szerintem alapból kérdéseket vet fel, hogy ebből miért lesz bírósági ügy, tehát hogy miért nem egyszerűen csak morális felelősségre vonás, és miért nem azt indított el, hogy ez egy erkölcsi kérdés, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy amúgy tehát nem lesz ítélet az ügyben, hiszen elévült.
Na, kicsit hátrébről. Tehát Sólyok Tamás, nem, mielőtt köztársasági elnök lett volna ilyen pánik módban beválasztva, előtt az alkotmánybíróság elnöke volt. Szóval, hogy ez már ugye, és ezelőtt pedig ugye Szegeden, szegedi bázissal rendelkező ügyvéd, Szegeden, ugye én félig Szegeden élek, hát elég sok mindent lehet róla hallani, hogy ő korábban mikben vett részt. Az, hogy kimaradt az bármifajta átvilágítása, nem csak ugye a zsebszerződések miatt, hanem az édesapjának a kalandjai a 44-es vészkorszakban, az azt mutatja, hogy annyira kellett valaki találni Novák Katalin helyére, hogy mindent felrúgva a lojálisabb káderhez ment.
Miközben, bocsánat, csak azért, hogy minden arról szólt ott, hogy mi kell? Egy biztonsági játékos.
Biztonsági játékos.
Olyan, támadhat, egy jó ember, igen, aki elfogadódni, hát meg a székbe is.
Annyira. Azóta egy pár dolog már kiderült róla, meg édesapjáról, meg az ő tevékenységéről, uh-huh. De szerintem, na ez egy tök érdekes dolog, és szerintem ez egy, hogy mondjam, ez egy politikai kommunikációs ilyen tankönyvi helyzet. Maga az ügy szerintem szuper. Van a Sulyog Tamás, aláírta, eladta a földet, kijátszotta a Szent Anyaföldet osztrák zsebszerződésekkel, le van dokumentálva, ott van az aláírása, elévül tök mindegy, a morális felelősség ott van, tényleg szembe menve a Fidesz szívcsakrájával, zugügyvédként, már bocsánat, stb. De ez Dobrev Klára és a DK mondja. És ezzel, hogyha egy AI által generált fej mondta volna ugyanezt, nagyobb impactja lett volna, mint amennyi.
Igen, de az nagyon fontos, hogy, hogy ez így fog-e maradni szerintem. Tehát ez erről beszéltem egy kicsit én is, hogy nem a DK-s klasszik sztoria, de hogy az lesz-e a politikai szereplőtnek az érdeke, hogy legyen ez a DK ügye, és mi hallgattunk róla, vagy rá, Schmidt Pál, szerintem Novák abban a szempontból nem jó hasonlat, nyilván, hogy az tényleg egy atombomba volt.
De bocsánat, csak két mondat még. Egy. Ha nem a DK nem pániküzemódban lenne, hogy valamit kell csinálni, mi nagyon hasonlít a Magyar Péterhez, hogy mondok, hogy aztán másnap elmegyek live-olni a főügyészséghez, akkor ezt fel kellett volna építeni. Nem Dobrev Klára kezdi, hanem valaki az elképesztő árnyék kormányból megpendíti, akár valamilyen sajtónak kiszállítatja, ráül, megtervezi, de nem. Hanem egyszerűen kellett valamit csinálni, ugye nekik is csak 17 napok van hátra, kellett valamit csinálni, amivel kicsit elvesszük az oxigént, vagy az égés termékeket a Magyar Pétertől. Bocs, a második. Ugye én emlékszem erre, amikor Gyurcsány Ferenc élőben, az Egyenes Beszéden, akkor még a Kálmán Olga még nem volt a DK szóvivője, hanem csak a Egyenes Beszédnek a műsorvezetője. Ott beszél. Hát nem tudom, melyik a nagyobb pozíció, nem sem tudom, de hogy, és ott ugye ilyen, hát ilyen nagyon-nagyon misztikus szemekkel mondta, hogy neki olyan dolgok vannak, olyan dolgokat tudott meg egy svájci bankszámláról, hogy az, hogyha az előjön, akkor Orbán Viktor... Hát a hírtévé, bocsánat. Akkor éppen a hírtévének volt olyan dolgok, hogy Orbán Viktor már lényegében a repülőn ül a kiadatási egyezményt megkerülve, és aztán fél év múlva az lett, hogy ja, nem, aztán nem vettem meg. És az ember ezt eljátszhatja, és ugye ez a politikai, nem tudom, az embernek a saját politikai kreditje, hogy kinek mennyire hisznek. És hogyha mondjuk a Momentum csinálta, most bocsánat, és most végre egyszer dicsérem őket, ha Momentum csinálta volna ugyanezt, sokkal nagyobb hitelessége lenne, mint az, hogy a DK csinálja. Pedig az ügy szerintem jó. És az, hogy a miniszterelnöki jelöltjüknek az EP és az EP-nek kell tartani egy online ilyen PPT dolgot erről, ez is eleve, hogy mondjam, az egész egy kicsit egy ilyen fura kutatásba helyezi. És milyen a reakciója a Fidesznek? Tehát az látszik, hogy tanultak az előző hibából, ebbe bele fognak állni. Én szerintem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Sulyog Tamás ebből lemondással fog végződni ez az ügye, mert egyszerűen ez már hogyha lemondanak a Sulyog Tamásra, akkor tényleg az már egy ilyen egész különleges buhózat.
Ez így van, viszont emiatt szerintem nagyon sok szál van, és az fontos. Tehát sok mindennel egyetértek abból, amit mondasz, de szerintem azt is hozzá kell tenni, hogy a Fidesz Novák Katalinnal megpróbált valamit elérni. Ehhez képest mi történt? Az, hogy belátták, hogy az kudarc, megpróbálták az egész pozíciót eljelentékteleníteni, tehát már nincs hasznuk abból, hogy van egy olyan köztársasági elnökük, akinek van egy picit saját arcéla, akire lehet vagy mondani, van egy bácsika, akit nem lehet majd sehova kiállítani, miközben még van 5 éve, neki nem fél évet, nem 3
De bocs, tessék, szóval valamit mondasz. Egy másik alkalom pedig. De csak mondjuk valamit. Miközben ez zajlik, ugye a Sulyog Tamás ügye, amit nem tudom, meddig fog tartani, legyen igazad, és sokáig fog tartani. De olyan dolog történt egy héttel ezelőtt, ami szerintem, ha van súlyos ügy a magyar belügyi helyzetben, akkor az, amiről már nem is beszélünk, ugye a Szijjártóféle. Hát ezt akartam mondani. Szóval, hogy éppen annál súlyosabb ügy, szerintem az elmúlt 15 évben, nem tudnék, tehát hogy a Novák ügy körülbelül pariba van a két ügyben, és az egyikben most valamikor talán tegnap megszólalt benne Magyar Péter, talán a vitán volt másfél mondat róla, körülbelül nem emlékszem, ami alapjaiban rengetné meg a magyar köztársaságot. elárul mindent a Fidesz működéséről, elárul azt, hogy semmibe veszik a magyar teljes titkosszolgálatokat, és ahelyett most arról beszélgettünk, mert ugye nem beszélgettünk, mert ugye már ez már kb. Eltűnt, és már csak az újságírók, bocsánat, hogy ezt mondom, tartják valamilyen szinten fel, hogy akkor mi lesz a Súlyog Tamással, és ugye az a kérdés, hogy ebből mi a következő lépése szerinted a DK-nak ebben? Tehát ugye nem fog...
Igen, de te most hogy készül a kolbász logikából?
Hát mondom, ez a dolgom.
Ez a szakmád. De hogy én meg azt mondom, hogy nem csak ez a szempont van, nem csak az, hogy a DK-nak mit kell csinálni, hogyan vigye tovább, ne a DK vigye csak tovább. Én azt mondom, hogy maga az ügy, az pontosan, amit elmondtál. Ha az ügyet magát nézed, és nem azt nézed, hogy ki mondja, hány órakor mondja, hol mondja. Hát, persze, okay. Én is láttam, hogy a Magyar Pétert utánozza, persze, mindenki látja. Csak az ügyről kezdtünk el abban az értelemben beszélni, hogy szerintem morálisan egy nagyon súlyos probléma, egy olyan ügy, amiben az ő morális integritása, hitelesség olyan súlyosan sérül, amit egyébként ideális körülmények között nem nagyon él túl egy államfő. Persze, nem gondolom, hogy, bocsánat, egy mondatot még mondok, nem gondolom, hogy 50 naponta meg fog bukni egy fideszes államfő, én sem. De azt gondolom, hogy az ő nyilvánosságbeli szereplése az ugyanolyan károkat fog szenvedni, mint amilyen szenvedett Schmidt pár is, és annak is végül lett egy következménye. Nyilván nem fogják a választás után levenni, aztán, hogy majd a foci EB vagy az olimpia alatt leveszik-e, vagy nem tudom, és lesz egy még szürkébb köztársaságnak, nem tudom.
Igazából én csak annyit akartam még hozzátenni, hogy én a politikai, nem tudom, következménye tekintetében szerintem az ügynek az is egy nagy ilyen üvegplafonja, hogy nem annyira ismert a Súlyog Tamás, és nincsen annyira a Fideszhez kötve. Tehát még hogyha az lenne, hogy le kell mondani, és egyébként itt most hónapokig ez valamennyi, akkor tulajdonképpen ez az ügy miatt ismernék meg az emberek igazából Súlyog Tamást, és nem az lenne, hogy tehát összesen hasonlítható lenne nem csak Novák Katalinhoz, hanem Schmidt Pállal sem, hogy milyen veszteség az.
Igen,
a Fidesznek.
Itt szerintem az is fontos nyilván, milyen EP választási eredménye, hogy azért azt lássuk be, amit a Bálint mond. Orbán Viktor megint hozott egy személyi döntést, és megint egy olyan köztársasági elnököt választott, aki hát azért finoman szóval sem jött be. Tehát, hogy tényleg azt halljuk, hogy ő úgy emlékszik, hogy a Szálasitól még egy szökelésnyire, amennyiben létezik, ilyen jobbraálló, pártban politizáló apja a zsidókat mentett, odáig, hogy ilyen ügyletei vannak, és én nem ismerem az ő előtörténetét, de lehet, hogy lesz még 5 ilyen ügy. Tehát ilyenkor mindig a másik szempontot is mérlegelni kell, mi van a serpenyőben. Most ez derült ki. De mi van, ha még ennél sokkal gázabb dolgokat is aláírt? Meddig lehet tartani? Persze, mondom, látom én is körülötte a kérdőjeleket, de maga az, hogy az 50. napján, vagy nem tudom, most lehet 70. napján a köztársaság elnöki ciklusában ez legyen a téma, nem az, hogy van egy nyugatos elnöke Magyarországnak, azt hiszem, hogy nagyon komoly. Persze, és itt a Magyar Péter azt mondja, hogy nyilván nem mindegy, hogy a Fidesz 35% vagy 45% szerez, meg ilyen pozíciókban lesz utána, de hát azért ezt egy sikertörténetként, vagy ilyen lepöckölve.
Bocs, de csak az orosz kibetánsra annyira kitérnék egy mondat erejéig, hogy arra kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy azt, hogy ezt az ellenzék nem használja és nem tematizálja semmilyen formában, ugye itt lehetett látni online sajtótájékoztatót a DK részéről, a Jobbik részéről Benner Koloman, aki a külügyi bizottság alelnöke, a bizottsági rendkívül ülésnek az összehívását kezdeményezte, Tordai Bence a Párbeszédtől szintén online sajtótájékoztatót jelentett be, aztán a parlament rendkívül ülésének összehívását kezdeményezte, Momentumtól Tompos Márton, Szijjártó Péter nemzetbiztonsági átvilágítását kéri. Tehát igazából most mehetnék még végig egy-két ilyen megszólaláson, gyakorlatilag a papírforma szerint jártak el. Ez annak a belátása, hogy ennyire kiüresedett az ellenzéki politizálás eszköztár, tehát nincsen érdemben lehetőségük, hogy ezt valamilyen módon ezen fogást találjanak, és azt kell belátni, ezt inkább most az újságírók tudják ütni, vagy miről árulkodik számotokra az, hogy valóban jó egy héttel vagyunk a hír megerősítése után, és nem látszik, hogy ez különösebben borzolná akár csak az ellenzéki kedélyeket.
Hát el vannak foglalva azzal, hogy hol akarnak vitezni és kivel. Tehát,
igen.
Alapvetően ledominálja ez a téma.
A prioritási listán nem tud előkelő helyen szerepelni.
Szerintem nagyobb a baj abból a szempontból, hogy én nem nagyon látom annak sem, tehát értem, amit a Bálint mond, egyet is értek vele, de azért azt nagyjából a 2022-es kampányban is láttuk, hogy összességében ezzel az orosz kapcsolattal, orosz váddal nagyon sokat nem fognak a Fidesz előtt. Én látom azt, hogy nem csak olvassák ezt a témát. Tehát ez szerintem nyilván lehet egy picit bonyolultabb is, hackerek, nem tudom, nem döbbent, ez nem lep meg ez már senkit, az a helyzet.
Akkor most...
ezt fel lehetne fűzni egyébként a szuverenitás kérdésre is, szóval nem feltétlenül kéne ilyen kelet-nyugat kontextusba helyezni, hanem hogyha arra, hogy amúgy akkor biztonság, hát, és hogy
persze,
béke.
Csak hányszor hallottad a kampányban is, hogy Putyin pincsél, meg ilyesmi.
Bocs, abszolút. Szerintem az egész Magyar Péter jelensége, hogy miért lett, vagy miért népszerű, ugye pont az a szembe ment, amit a establishment ellenzék gondolt magára, miből lehet és miből nem lehet.
Na bocs, ő se repült rá erre az ügyre.
Valamit most már talán ma csinált.
Ma
posztolt először.
Egy hét után.
Ja, igazad van, nem fogom őt megvédeni.
Hát meg is hol is volt 2022-ben?
Ez is egy igaz. De hogy az a kérdésem, hogy ha van egy olyan ügy, amiben teljesen bemutatkozik, hogy egy ellenséges ország hírszerzése feltöri a magyar külügyminisztérium szervereit, erre a magyar elhárítás ír egy levelet a felelős államtitkárnak, aki azt jelzi, hogy akkor a baj van, hogy nem lehet, minden kompromitálódott, és ezután nem történik semmi, hanem Szijjártó Péter átveszi a Oroszország barátja kitüntetés Lavrovtól, és ugye az ezred ilyenekért már behívja Szijjártó Péter bármely baráti vagy szövetséges ország nagykövetét, és szűnyek szélére focizza, vagy nem tudom, futszálozza. Ez egészen, egészen döbbenetes dolog, és minden szempontból nem NATO, hanem egyszerűen az, hogy a magyar államnak az immunrendszere már olyan szinten nem működik, hogy ilyen dolgok történhetnek benne. És nem az, hogy letagadják, meg hogy hazudolnak, hanem tessék, mindenki nézze meg, szerintem tök érdekes dolog a Kaufmann Balázsnak a videóján azt a másodpercet, amikor előveszi a papírt, és a Szijjártó Péter rámegy, és rávillantja a szemét. Azért a villantásért szerintem nincs olyan ország, Észak-Korea, Oroszország tengelyen túl, ahol nem kell azonnal lemondania egyébként egy külügyminiszternek, mert így ilyet nem lehet csinálni, ahogy ő elkezd vele beszélni. Elkezd egy olyan pozícióba beszélni, amiért, hát hogy mondjam, tehát mondom még egyszer, nincs olyan ország, ahol ez nekem nem mondania.
De és benne élsz.
Hát abban élek, igen, de hogy most akkor ezen a, hogy mondjam, Kánkánián túl. És ugye, hogy mi történik ilyenkor, és aztán a Rebeka mondta, az igazság, hogy ahelyett, hogy lenne itt akkor egy valami fajta összezárás, még egyszer az ellenzéknek, az immunrendszerének a beindítása, hogy akkor basszus, miért harcolunk? Mit csinálunk? Tényleg, ha ránézel, mondom, másfél mondat volt a vitán, és azóta is arról tört, hogy akkor most ki a férfi, ki nem a férfi, aki elmegy az üres Várkert bazárba. És ez szerintem ez egészen elképesztő, és a politikai levét, hát mégsem nem sokáig fogjuk inni, mert ez, mondom még egyszer, tehát egészen példátlan dolog.
Hát, hogyha már így a vitával összet, megcsinálhatnák azt, tehát hogy bizonyos szempontból szerintem lehetne valamennyi szervezettség néhány témában, és mondjuk ebben az esetben megcsinálhatnák azt, hogy oké, nem mind a 15 ember, aki ott van, de abból, nem tudom, 3-4 csak erről beszél mondjuk hát abban igen. Az időszakban, és szerintem ez mondjuk egy erősebb téma, mint a Súlyog Tamás ügye.
Igen, erről szerintem beszéltük, hogy mire használod ezeket a két percet a vitába, de hát azért azt meggondoljuk, egyébként nem gondolom, hogy többen fogják nézni a köztévés vitát, mint a partizános vitát nézték például. Tehát szóval ez se érdemes szerintem ilyen szempontból túlmisztifikálni, és szerintem a két dolog között meg részben az a kapcsolat, hogy az persze baj, hogyha egyébként azt gondoljuk, hogy ezek az ügyek ilyen szempontból privatizálhatók vagy privatizálandók. Tehát, hogy én azt értem, hogy most akkor én azért nem fogok beszélni a Súlyog ügyről, mert ezt a DK hozta ki, és én meg majd azért nem beszélek az orosz ügyről, mert azt már nem írta meg.
Negyedik kétharmadban.
Tehát, hogy ez nyilván egy nagyon káros szemlélet, tehát el kell dönteni, és nem kell utána emlegetni, nem tudom, Dobrev Klárát, vagy a 444-et, vagy akit akarsz, de hogy ez persze lehetne szuverenitás oldalról jönni, hát nem Torockai László fogja az orosz kapcsolatot leleplezni, de hogy sokféle szempontból lehetne támadást találni rajta, valószínűleg azt a részét kéne elengedni, hogy minden csak abból a szempontból néz, hogy kitalálta ezt a homokozóba, ezt a...
És egy napig jó-e, vagy nem?
Az ügyet, és igen, akkor erről távolatosabban beszélni, és akkor szerintem, és az a másik egyébként, bár azért ilyen szempontból a Bálint a szakértő, én azt sem gondolom, hogy egy dologról lehet beszélni egyébként, szóval ne lehetne több témával egyszerre, tehát pont az szarviharok úgy szoktak keletkezni, hogy nem csak egy ügy van, hanem több ügy is van, szóval ezek nem egymást kizáró dolgok, meg hogy csak egyféle dologról lehet beszélni. Szóval hogy szerintem lehet Súlyog Tamásról is beszélni, meg az orosz ügyről is lehet beszélni, és nyilván van az is, hogy lehet, hogy nem is mindenkinek ugyanaz áll jól belőle. Tehát...
Na, és akkor forduljunk rá az utolsó témákra, mert úgy mondom, pár órával azelőtt, hogy elkezdődött volna az adásunk, megjelent egy interjú, beszélgetés Orbán Viktorral, amit Szirmai Dávid készített a Blikken. Szerintem olyan nagyon sok újdonságot nem tudtunk meg belőle, bár az egy érdekes helyzet volt, amikor arról panaszkodott Orbán Viktor, hogyha a teljes család összeül gyerekestül, akkor gyakorlatilag nincs egy megfelelő méretű szoba, ahol össze tudnák ültetni a pereputyot. Valószínűleg nem mondták el neki, hogy 60 pusztában az édesapjánál, vagy pedig a vejének valamelyik kastélyában, azért valószínűleg található egy megfelelő méretű szoba nappal, vagy bármilyen helyiség arra, hogy össze lehessen tolni 2-3 asztalt erre a célra. De ami talán egy kicsit érdekesebb ennél, vagy relevánsabb politikai szempont, az, hogy firtatta Szirmai azt a kérdést, igazából, hogyha akár csak 21 képviselőt is tudnak küldeni a több mint 700 fős testületbe, parlamentbe, a Fidesz, ami nyilvánvalóan nem fog megtörténni, de hogyha akár képes is lenne rá, sem volna érdemben súlya abban az értelemben, hogy képes lenne teljes egészében átfordítani az európai establishmentet, amire Orbán Viktor annyi választ adott, hogy minél többen fognak ilyen döntést hozni majd, mármint az ő megfogalmazása szerint békepárti és nem háborúpárti jelölteket bejutatni az európai parlamentbe, annál erősebb lesz a jelzés. és majd az európai establishmentek számára. Szerintetek ez mennyire jó mozgósító üzenet június 9-ére? Elégséges lehet-e az ahhoz, ami láthatóan most a Fidesznek a fő stratégiája, hogy a törzsbázist elvinni, és csak rájuk lőni, csak rájuk fókuszálni? Rebeka?
Hát ugye tulajdonképpen ugyanez a stratégia volt 2 évvel ezelőtt is, és akkor elégségesnek bizonyult. Most, hát nem, én nem látok akkora innovációt magában a kampányban, viszont az talán egy újdonság, hogy ezt nyíltan kommunikálja is, és ebben az interjúban is, és amikor most héten több olyan videó is volt, amikor ugye kampányeseményeken mi is bejutottunk, és szerintem az egy ilyen új vonal, hogy ő a saját szavazóinak is arról beszél, hogy egyáltalán nem célunk amúgy most új embereket meggyőzni, hanem csak az a cél, hogy az a törzs közönség, aki itt is itt van, ők eljöjjenek. Ami szerintem azért érdekes, mert például ebből az interjúból is kiderült, hogy ő alapvetően minden, nem tudom, előzetes feltételezés ellenére az egész magyarsághoz szokott beszélni. Szóval, hogy vannak ezek a legendák, hogy ugye nyilván, vagy nem legendák, hanem hogy amik történtek, hogy mondjuk a kokárdát azt elvette a jobb oldal, és akkor ez most már csak az ő szimbólumok, de alapvetően, hogyha megnézzük, szerintem összehasonlítva mondjuk az ellenzéki politikusokkal, akkor a választókat, mondjuk egy baloldali választót, vagy bármilyen választót, a Orbán Viktor a kommunikációjában nem szokta bántani, és igazából mindenkihez beszél. A politikusokat igen, az sokszor nem elegáns, de hogy magát a választott nem. És hogy most szerintem az érdekes, hogy csak azokra az akar beszélni, akik már eddig is rászavaztak. Tehát, hogy lemondott a többiekről.
Szerintem az a fő cél, hogy nehogy hármassal kezdődjön a Fidesznek a támogatottsága ezen a választáson, és hogy nehogy 10 legyen az EP mandátumszám. És ehhez az kell, hogy ugye ez Orbán Viktor beindult, ugye mindig ezt csinálják, utolsó 3-2-1 hétben pörög fel a motor, és úgy látszik nekem minden, nem tudok számokat, de azt látom, hogy stabilizálódik kicsit a Fidesz tábor. Szóval az a fajta lemorzsodás, ami volt a Novák ügy miatt, az kicsit azért, hogy visszább jött. Még nem olyan, mint a régi, meg nem olyan, hogy mondjam, nem néz ki annyira jól, hogy Orbán Viktort is parafrazáljam, de azért valamilyen szinten így megállította ezt a zuhanást. Ami nekem érdekes, és hogy miről lehetne még beszélni, bocsánat, muszáj, el akarom mondani. Szóval egy dologról nem beszélgetünk, nem mi, hanem a politikusok, a magyar gazdaság állapotáról. Tehát Szirmai Dávid se kérdezte meg, de az ellenzéki politikusok sem beszélnek arról, hogy lényegében egy olyan szintű leállás van a magyar gazdaság, ami példátlan.
Szóval, erre azt mondta Orbán Viktor, ő az asztalnál már látja, hogy mi lesz az, amit az állampolgár
még nem látna. Hát rengeteg gyerek megunok az asztalnál, és nem
akarnak ki a terveket, de ő látja már maga előtt, hogy ez meg fog történni.
Ugye Orbán Viktor mindig 5 dimenzióban sakkozik, tehát még a múltjával, meg a jövő éve is, mindig igaza lesz, ugye? De hogy ez nem így látszik, szóval, hogy az átlag állampolgár nem úgy érzi, hogy olyan elképesztő jól menne neki a dolga.
Ezt elismeri ő is, mert nem illatott a tervező asztalnál, de bízzanak benne, ő már látja a fényt az alagút végén.
Na hát ez jó, de ezt bejegyül van ebben, talán Nagy Mártonnak közösen látják a fényt. De amit akartam mondani, hogy az erről való nem beszélés, tehát az ellenzéknek, hogy nem beszél a magyar gazdaságról, semmifajta ilyen mondata nincsen erről, amivel egy mondatban meg lehetne fogni, hogy stagnál, leállt lényegében minden hitelezés, az uniós pénzek nem jönnek, és hogy ha normális világban lennénk most a Fidesz szempontjából, akkor már 2 dolognak kellett volna már történnie, egyrészt kellett volna már valamit osztogatásnak történni az elmúlt mondjuk 2 hónapban, és kellett volna már valami nagyon komoly furkosbotot meglendíteni az ellenzéki pártok fölött, ez egyik se történt meg, és hogy Orbán Viktor járja az országot és csinálja a dolgát, amit egyébként mindig szokott csinálni, az azért van, hogy túléljék az európai parlamenti választást, és hogy nehogy véletlenül hármassal kezdődjön, és inkább 4-essel, vagy 40, vagy inkább a fölött, vagy 45 körül legyen az eredménye, mert minden más, és szerintem ez az érdekes, hogy minden más túlélhető, de az, hogyha mondjuk a második és az első helyezett között most akkor idézem, lőtávolságra kerülnek, az egy egészen másfajta belpolitikai szituációt eredményez, és ennek az elkülésére rendelnek minden talán most.
Ahogy bocsa, furkosbot, azért annyiban megérkezettünk ma reggel karácsonyi, arról posztolt, hogy nem tudom megnyitni a Facebookot, hogy konkrétan kiszálltak különböző hivataloktól emberek az ő képviselőügyvédekhez, és mindenféle iratokat foglaltak le, és teljes képeket, gépeket másoltak át, és mindenféle Winchesterekről mentettek le adatokat, olyanokat is, amelyek nem sorolhatóak, vagy Karácsony Gergelyhez, vagy pedig a Városháza ügyeihez, tehát mint hogyha a politikai nyomásgyakorlás fokozódna az ellenzéki világban.
Igen, de ugye 17 nap van hátra, ennek, hogy ez most lehet, hogy elkezdődik, és ugye ez a bevált recept, hogy akkor megmondom, a furkosotot megmutatja, de nem ehhez voltunk szokva. Szóval ezt már egy pár hónap ezelőtt kellett volna látni. Ugye elkezdte a magyar nemzet ezt, ugye, hogy befújta hozzájuk a, nem tudom, a alkotmányvédelmi szél a különböző dokumentumokat, amik aztán annak a feldolgozása most tésetek jól, az teljesen elmaradt, legalábbis ideig nem történt meg, egy darab cikk született belőle, de nem így szoktak működni. De lehet, hogy aztán most nem kívánom persze senkinek, hogy ez történjen be, de lehet, hogy most ebbe az állapotba kapcsoltak.
Azonnal Daninál a szó, csak annyit még szeretnék itt gyorsan beszúrni, hogy a kollégám összegyűjtötték azt, hogy milyen településeken kampányolt Orbán Viktor az elmúlt 3 hétben. Ugye 20 településen jelent meg, és ez alapján azt nézték meg, hogy igazából 2022-ben és 2019-ben hogyan teljesített a Fidesz lista. Ezt is láttátok, hogy mit hozott ki ez az összehasonlító elemzés. Úgyhogy Dani, kérek, hogy a válaszodban szűrd majd bele azt is, hogy ebből ki lehet olvasni bármilyen mintázatot, hogy igazából milyen típusú településekre, illetve lakosságra próbál most optimalizálni a Fidesz kampány.
Erre könnyű a válasz, mert tehát, hogy semmi erre, illetve mindenre. Tehát ugye az a lényeg, hogy mindenhol vannak fideszesek, és pontosan nagyon, már megbocsáthatatlan szerénységgel fogalmazott a Rebeka az imént, amikor videókról, meg többes számról beszélt, de hát az ő videója volt az Sopronban, ahol elhangzott szerintem ennek a választásnak a Fidesz szempontjából vett kulcsmondata, tehát hogy nekünk senkit nem kell meggyőzni ebben a kampányban. Nekünk annyi dolgunk van, hogy ezt sokszor csinálja a Fidesz, vagy nem először csinálja az EP választások, ahol alacsony részvétel, amúgy is ez egy bevett stratégia, senkit nem kell meggyőzni, egyetlen embert se, mi köszönjük, jól vagyunk, ha elvisszük a saját választóinkat, és ezt csinálják, és hát amit a Bálint is mondta, hogy ennyi maradt ebből a háború. Körülbelül ez a egy szóban összefoglalható mondás. Hát amikor kimész a mexikói útra és a kisföld alatti fölött, ott azt látod, hogy 7 plakát egymás mellett ilyen orwelli módon ugyanaz, és valami véletlenül bekerült oda még valami 8. is, ami nem tudom, vagy hamburgert árul, vagy oda véletlenül egy fideszes jelölt került, nem tudom, emlékszem. Tehát, hogy ennyi maradt, ezzel lehet, és ugye ez nyilván nem a perspektíva, vagy a perspektívikus dolog, hogy nem tudsz semmit mondani, csak jussunk el valahogy a választásig, éljük túl ezt a most már csak 17 napot, korábban meg csak 70 napot, menjünk el odáig, ne kelljen semmit mondani, és persze utána majd sikerült bevenni Brüsszelt. Hát valószínűleg nem fog sikerülni, vagy nyilván több löpenista, meg melónista, meg nem tudom milyen képviselő lesz, csak hát már szegény Meloni asszony sem pont ugyanazt akarja a háború ügyben, mint Orbán Viktor. Szóval hogy ez sem szóval egyszerű, de legalább odáig jussunk el valóban. Ne az legyen, hogy 10%-on belül van hozzánk képest egy másik párt, mert akkor folyamatosan ott lesz a lehelete, akkor újra ott lesznek azok a kérdések, hogy akkor mi van. Kikig ízlése szerint választhat, hogy Súlyog Tamással vagy az oroszokkal, akkor az lesz, hogy gyerekek, miről beszélünk? Hát ugyanannyi mandátumunk van, mint legutóbb 40% feletti eredményünk van. Megyünk tovább, baloldali belharc van. Ha nem ez az eredmény jön ki, akkor ott van egy nagyon komoly újratervezés kell, hogy legyen.
Mi a jelentősége annak, hogy egyébként pont ebben a beszélgetésben Orbán Viktor Novák Katalin felelősségét egyértelműen kijelöli, míg Varga Judit esetében sokkal több megértést mutat, és kifejezetten arról beszél, hogy a mai napig is kikéri a tanácsát, és kapcsolatban állnak egymással. Ez már jelezheti-e előre, hogy Varga Judit valamilyen módon reaktiválható majd? Ugye Orbán Viktor kifejezetten úgy is fogalmazott, hogy ő túlzónak is találta ezt a típusú teljes visszavonulást, amit Varga Judit jelentett be, míg Novák Katalin esetében meg egyértelművé tette, hogy neki gyakorlatilag politikai karrierben gondolkodnia nem lehet.
Hát egyrészt azt is hangsúlyozta, hogy baráti viszony van köztük, és én amikor hallottam, akkor alapvetően kettő az egyik, amit mondtál, hogy esetleg ez azt jelenthető, hogy később még van visszaút Varga Juditnak néhány éven belül, a másik meg az, hogy igazából az egész csak azért került bele, hogy hozzátehesse azt, hogy egyébként ezért neki és a közösségének személyesen nagyon fáj, amit a Magyar Péter csinált a Varga Judittal. Ez a szál, ez igazából elhalt, szegény Varga Juditnak be kellett menni a Frisbee-be megcsinálni ezt az interjút, ami szerintem így ennek az ügynek az egyik nem tudom, szörnyű pontja volt így visszagondolva, hogy ez megtörtént, és semmi folytatása nem lett, és most én ennek láttam egy ilyen utózöngését, hogy egyébként itt a jobb oldalon ez egy olyan közösség, aki mégiscsak kiáll.
Hát ugye ez egy üzenet a többieknek, hogy van, aki hibázott, ugye a Novák Katalin, aki túlment a saját maga által kijelölt ekkora ilyen, nem tudom, játszótéren, de szegény Judit, aki csak tette a dolgát, jöttett volna hozzánk a kormányba, de ahelyett inkább maga intézte, hogy kellett intéznie, és hát ő akkor mégiscsak azért egy megbocsátás alatt lévő valaki. Ugye mindig ezt sokszor megbeszéltük, az egész Novák ügy az Orbán Viktornak a hibájának a hibájának a hibája, tehát hogy abban csak ő hibázott, ugye ez sose kerül ugye szóba, hogy ő hát a hazabölcse egy olyan embert nevezett ki, akivel ez történt, egy olyan igazságügyi miniszter, aki azt csinálta, Gulyás Gergely azt csinálta, Magyar Péter ennek a rendszer. Tehát az egész dolgot igazából ő saját maga kreálta, és így próbál ilyenkor jó politikusként kihangolnázni belőle, hogy ilyen megbocsátó apaként azt mondja, hogy én mindig meghallgatom a Juditot, de hát a Katalin, hát ő meghibás.
Illetve még az, hogy ez az egész szófordulat volt az is, ami behozhatta azt is, hogy Magyar Péter csak mint Varga Judit volt férje, kerüljön szóba, és úgy lehessen címkézni, illetve azt is el lehetett róla mondani, hogy alapvetően ők nem ugyanazokhoz a körökhöz tartoztak. És...
meg azt is mondta, bocsánat, ami fontos volt, hogy ha az én oldalamon lenne, akkor zavarna Magyar Péter, mert hogy a másik oldalon van, ezért igazából őt nem zavarja, ez a baloldali Berhalsz része, hogy ez meddig fog működni ez a keretezés, az szerintem egy tökéletes kérdés.
Hát meg kicsit sok áldozat van már ahhoz, hogy beleférjen, hogy ilyen hősi halottak is legyenek, most kicsit ironikálok nyilván a Varga Judit kapcsán, de hogy Szájer Józsefet valószínűleg nem fogjuk a közeljövőben tudni üdvözölni a Fidesz házatáján, meg Novák Katalin sem, tehát hogy akkor ugye itt is azért régen volt ez, hogy van utánpótlás meg káderállomány, azért mostanában nem nagyon van, tehát régen láttál úgy földönni fideszes politikus, szerintem egyelőre ugye a Gulyás Gergely pozícióban tartása is részben ez, hogy majd lehet, hogy persze egy olyan választási eredmény születik, ami a lőtávolon belül, akkor majd lesz egy nagyobb átszervezés. Meg
a biztosi pozíció majd kinyílt már.
Igen. Szóval nyilván nem gondolom azt, hogy Orbán Viktor, hogyha így elgondolkodik, akkor baromira örül annak, hogy Dajcs Tamás lett ennek a listának a vezetője, hiszen nem őt akart erre a pozícióra, hanem Varga Juditot. Tehát, hogy van szerintem egy ilyen helyzet is, hogy akkor őt majd kinevezzük egy ponton hősi halottnak, aki nem tényleg rosszkor volt, rossz helyen, alá kellett írnia, ellen kellett jegyeznie, de azért valójában nem követett el olyan morális bűnt, vagy hibánt, igen, mint Novák Katalin.
Az adás időnk végére értünk, nem tudom, hogy ti milyen visszajelzéseket kaptatok a múlt heti adással kapcsolatban, hogy elárasztottak-e titeket a különböző olvasói levelek. Hozzám befutott több olyan olvasói visszajelzés is, hogy hát egy súlyos műsorvezető hibát elkövettem, tekintettel arra, hogy nem volt rózsaszín farok. Úgyhogy a háromharmadok történetében először volt, vagy került sor erre a hiányra, ezt most mindenképpen pótoljuk. Bár itt olyan ilyetten nézel rá, nem tudom, mi az a rózsaszín farok. Jó, hát akkor mutassatok jó példát, kérlek szépen, Dani. A rózsaszín farok az, amelyben a háromharmad készítői, a 24.hu politikai újságírói, akik részt vesznek az adásban, elmondják, hogy azon a héten mi volt az, ami közéletileg a leginspiráló, a legörömtelibb, jól mondom, mert akkor kérlek nézzen, erősíts meg, volt a számukra. Úgyhogy most egy ilyen típusú ötletet kéne gyorsan megszületni magadban Bálint, és azért, hogy egy kis időt nyerj ehhez, elsőként.
Na nem, mintha én számítottam volna, én azt hittem, hogy ezt megtorpedoztad, ezt azt gondoltad, hogy itt nem lehet ilyen.
De úgyis egy csodálatos hagyomány, mindenképpen folytas.
Inkább elmesélem addig, mert persze én sem készültem, és csupa jó hírről beszéltünk amúgy is. Hogy ilyen, talán egy konferencián ihletődött a Pető azzal a kapcsolatban, hogy tehát a magyar közállapotok valószínűleg azért dermesztőbbek, vagy hervasztóbbak, mint a legtöbb helyen a világban, de hogy alapvetően ezek a beszélgetések, politikai beszélgetések sokszor, nem tudom, hibákról, meg rossz dolgokról, meg szomorú dolgokról, meg ilyesmiről szólnak, és hogy akkor ne úgy legyen vége, hogy itt lehúztuk egymást, hanem valami örömteli dolgot mondjunk, és akkor elvileg közéletit kéne, de azért ebben az országban azt általában nehéz, és akkor így jön az, hogy akkor a Jóska elmondja, hogy jó volt-e a Fradi a héten, vagy nem volt jó.
Vagy milyen csodálatos várakban járt Csehországban.
Igen, vagy teljesen magántermészetű dolgokat. De igazából én meg szoktam mindig próbálkozni azzal, hogy mégiscsak közületi dolgokat mondok, bár nyilván nagy számban érdekli a olvasókat, hallgatókat, nézőket, hogy éppen merre jártunk a hétvégén, vagy ilyesmi. De szerintem arról, ezt meg mellett egyszer valamennyire mondtam is egy ilyen alrovatban, hogy közben meg én, nekem az egy pozitív élményem az egész kampányal kapcsolatban, hogy van valamiféle politika ebben az országban, és azt szerintem ez most majdnem minden hét bizonyítja. Tehát persze vitatkozunk olyan dolgokról, amikről amúgy is szoktunk, de hogy és tényleg, ha visszagondoltak arra, hogy mit gondoltunk januárban, hogy milyen lesz a választási kampány, vagy ilyesmi, ahhoz képest most, tehát azt látjuk, hogy van munkánk, már hogy nem csak abban az értelemben, hogy nem tudtak még ki, hanem abban, hogy van is mit csinálni, és az egy jó dolog, és nekem most ugye folyamatosan, tehát hogy persze nagyon várom, hogy vége legyen az egésznek, és mondanám, hogy jön egy könnyű nyár, de ez a 24-en nem így lesz, mert azért van egy foci ebbi, meg egy olimpia, ami bizonyos szempontból majdnem ugyanolyan igénybevétel lesz nekünk, mint a választás, de hogy mégiscsak egy ilyen föltuningolt állapot van, és azt én szeretem. Fáradtak leszünk a végére, meg már mondom ki, sok szempontból azért jó lenne a vége lenne, de hogy közben meg úgy tulajdonképpen sokszor azt, hogy várod, hogy akkor mi lesz a következő dolog.
Igen, én azért sem vagyok, én is abban reménykedtem, hogy elmarad ez a rózsaszín farok.
Kidőjük ezt az egész
szóval. Amit szeretjük, csak hogyha nincs megbeszélve, akkor sok idő elmegy az embernek, de egyébként megvan, hogy én mit mondok. Én a vitát mondanám maga az, hogy megrendezésre került, és hogy egyébként alapvetően nekem az ott lévő közönség Szóval az szerintem egy...
Úgy, hogy az mennyire menő volt?
Az egy jó élmény.
Annyira köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert egyszerűen megőrültem ettől a komment szekciótól, hogy folyamatosan elszapulták, hogy miért van ott a nép, és miért képviseli az érdekeit hangosan, miközben hát szerintem csodálatos élmény volt önmagában a közönségnek a
ott a helyszínen nézőként nem tudtam velük menni, mert nem hallottam sokat a vitából. De maga a tény, hogy egyébként ez így működik, és hogy ilyen van Magyarországon, ez nekem nagyon tetszett.
Köszi.
Nekem meg az, de itt soha kellett gondolkodnom, mert kevés jót találtam itt a közéletben az elmúlt időszakban, de egy kicsit akkor most már keveset beszéltem, keveset dicsértem őket. Szerintem az, hogy a kutyapárt ki tudott jönni a saját maga ilyen kockájából, és hogy a Lé Marietta elsőként mondta azt, hogy akkor ő nem vesz részt ebben a kutyakomédiában, ez egy kicsi ilyen immunrendszer válasz, az, hogy talán nem mindenki teljesen hülye. És végre egyszer valaki lépett szerintem egy ilyen, hogy ki tudott lépni ebből a ráoktrojált ilyen politikai keretből, szerintem egy jó lépés volt, és szerintem egyébként úgy emlékszem, hogy talán azt mondták, hogy a szilveszteri műsort hozzák korábbra, talán így hívják annak a performance-t, amire készülünk, és szerintem ez egy vicces dolog, és szerintem ez jó.
Egyrészt a szeretett szerkesztő kollégám rám parancsolt, hogy mi legyen az én rózsaszín farkam, de egyébként, ha nem parancsolt van rám, akkor is ezt választottam volna, ami egy kicsit hazabeszélés, és bocsánat ezért, hogy ezt hozom ide, de van közeleti vonatkozása szerintem. Szóval volt most egy önkéntes program, és nagyon sok ember érkezett be, nagyon különböző hátteréből, nagyon különböző politikai érdeklődés, elköteleződéssel, közéleti, nem tudom én, kielezettséggel, és így tovább, és így most volt ennek az egésznek így a vége, volt lehetőség így akkor mindenkivel rendesebben beszélgetni, és így az tényleg egy nagyon-nagyon megerősítő élmény volt, hogy tényleg az ország minden pontjáról emberek az idejüket hogyan áldozzák valamire, ami nekik fontos, és azt gondolják, hogy ők lehet, hogy nem tudnak ebbe pénzt tenni, lehet, hogy nem tudnak nagyon sok minden mást adni, de az idejüket szívesen adják, és hogy van egy ilyen típusú önkéntes etosz, ez is magában szerintem egy nagyon erőteljes dolog ebben az országban, másik meg, hogy létezik ez a típusú elköteleződés, és biztos vagy benne, hogy nagyon sok civil szervezet most az 1%-os véghajrában nagyon sok ilyen típusú élménnyel találkozhatott, és úgy tök jó lenne, hogyha ezekhez a történetekhez is hozzá lehetne férni, és el lehetne mesélni, mert simán lehet, hogy ez az ország sokkal öntevékenyebb és sokkal jobban önszerveződőbb, mint ami látszik belőle a hétköznapokban. Úgyhogy kicsit ezt képzeltem el, hogy más civil szervezetek is, akik gyűjtöttek 1%-ot, valószínűleg így az önkéntesekkel most megünneplik azt, hogy milyen heroikus időszakon vannak túl, és hogy így tök jó arra gondolni, hogy valószínűleg nagyon sokan vettek részt országos viszonylag, valószínűleg több ezren, akik erről nem is hallottunk, nem is tudunk, de azt gondolták, hogy van egy civil szervezet az országban, nekik fontos, és tök jó, hogy voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy nekik ez a Partizán, de az is tök jó, hogyha valaki más meg más civil szervezetet választott ilyen szempontból, úgyhogy ez egy ilyen nagyon vonzó országképét mutatta a számomra.
Egyébként a vitán is jó sok önkéntes volt, meg igen, aztán, tehát igen. Hogy ott az egésznek volt egy ilyen...
Ez az egész turnén,
igen.
Hangulata, ahol azt lehetett látni, hogy ez egy, nektek nyilván nem kell mondani, de egy komoly
igen.
Mozgósítás volt, vagy egy komoly operáció.
Igen, úgyhogy innen is köszi. Nektek meg innen köszi, Bánszegi Rebeka, Bita Dániel, Ruf Bálint, szuper volt, itt voltatok. Jöttök majd még úgyis más formákban a választási időszak során, mert hogy egészen a választásokig, sőt még azon túlmutatóan is, a 24.hu a média partnere a Partizánnak, a Partizán a média partnere a 24-nek. Tehát a lényeg az, hogy különböző műsorban fogunk még majd találkozni ilyen és egyéb összeállításokban, amelyekben éppen az aktuális belpolitikai, illetve Európai Uniós fejleményeket fogjuk majd elemezni a számotokra. Nagyon fontos, hogy jövő héten a 3/3 plusz egy kiegészült vagy ilyen kibővített formában lesz majd látható. Egyrészt egy órával később kezdjük, 7 órától kezdődik majd az adás, és onnantól kezdve meg sem állunk egészen az éjszaka végéig, hiszen bele fogunk torkollani majd az MTV-s vitába, amit szintén közvetítünk, utána pedig magáról a vitáról fognak majd beszélgetni, vitázni a megjelent 24.hu-s és Partizános munkatársak, úgyhogy jövő héten is tartsatok velünk, és ezután is kövessétek a Partizán 24-en a választással kapcsolatos mindenféle fejleményeket. Ahhoz, hogy ne maradjatok le a következő hírlevelekről, eseményekről és így tovább, ahhoz mindenképpen regisztráljatok a 24.hu-n, hiszen így fértek hozzá a különböző exkluzív hírlevelekhez, illetve azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket most már nem fogok elmondani, még egyszer pörgessetek vissza a videó elejére, ott szépen szabatosan elmondtam mindent. A lényeg az, hogy ha jót akartok magatoknak, akkor regisztráljátok a 24.hu-ra, egyébként meg iratkozzatok fel a különböző social media felületeire, úgy a 24-nek, mint a Partizánnak. Munkatársam, illetve a 24.hu-s munkatársak nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.